Szép jó reggelt! Ma a piacnak a nagyon fontos jeleiről szeretnék beszélgetni.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Annyira érdekes, mert alig telik el egy pár nap, amikor mi alatt a piacok csak egy irányba mennek felfele, még akkor is, hogyha megvannak a jelek, a figyelmeztetések, úgy mint az elmúlt hónapokban is, elég sokszor az elemzők oldaláról, hogy várható, hogy a piac visszakorrigál, mert kezd túlvásárolt szituációkba belemenni. Annak ellenére, hogy ez így megvan, és ez hónapokon keresztül kezd kialakulni, aztán, hogyha éveken keresztül megy az egész, akkor az még veszélyesebb. Látható az, hogy a befektetés oldalán egyre rövidebbek és rövidebbek lesznek nagyon gyorsan az idősávok, amibe gondolkoznak befektetők. Tehát akkor is, hogyha esetleg egy év, kettőre van valami tervezve, akkor hirtelen a múlt évnek a számai, és akár ennek csak a fele, vagy egy negyede is elég lesz kalkulációval, van még rövid időre is a pénz befektetve. És akkor történik egy esemény, történik bármi. Ez most teljesen lényegtelen, hogy mi a kiváltója annak, hogy hirtelen az az érzés alakul ki, hogy most minden fekete, most minden homályos, most minden felhős, most jön a pánik. Akkor egyből jönnek a kérdések, hogy de nem lenne jó most inkább kiszállni. De esetleg nem lenne jó most nyereséget realizálni. De esetleg most nem lenne jó, akkor mégis, mert ha ez így megy tovább, és akkor jönnek a magyarázatok, hogy mennyi negatív hír van, ami arra mutat, hogy mostantól csak lefele fog menni minden. Ezek azért jó és fontos figyelmeztető jelek, véleményem szerint, mert ez felébreszti a befektetőt, felébreszti remélhetőleg az ő tanácsadóját is, hogy beszélgessünk a timeline-ról. Beszélgessünk arról, hogy hogy is néz ki az időterv, és minden ötlet, ami jön egy ilyen helyzetbe, tehát, hogy vegyünk ki nyereséget, realizáljunk nyereséget, vegyük ki csak a nyereséget, vegyük ki az egészet, mielőtt visszaesik. Érdemes feltenni a kérdést, hogy mire használnánk fel? Mire kell? Ha van egy konkrét cél, van egy konkrét lépés, amire kell a pénz, akkor ez nem kérdés. Akkor persze, hogy arról kell beszéljünk, hogy a likviditást hogy hozzuk vissza a fiát a fizetőrendszerbe, mert egyelőre még mindig a pénzügyi rendszeren keresztül kell tranzakciókat lebonyolítsunk, akkor lehet, hogy nem vettük észre, hogy van egy konkrét cél, és az ügyfélnek a fejében van az a konkrét cél, és ezért nagyon-nagyon figyel arra, hogy mit csinálnak az árfolyamok. De lehet, hogy nincsen konkrét cél, hanem egyszerűen csak kvázi taktikázni szeretne, az az érzése, hogy timinggal most jó lenne kiszállni, akkor a kérdéseket kell tovább vinni, hogy oké, akkor mit teszünk a pénzzel? Ha azt mondja, hogy oké, most el akarok esetleg utazni, mert most van nyereség, oké, akkor vegyük ki és utazzon, ha tényleg akar. És hogyha ez a cél. Mert ha kivesszük csak azért, hogy most kivegyük, akkor a kérdés az a következő, hogy mikor megyünk újra be a piacba. És ezeket a jeleket azért tartom nagyon fontosnak és lényegesnek ezekre figyelni, mert hogyha ezeket nem vesszük komolyan, akkor itt kezdődik a frusztrációnak az első lépése. Tehát most megvan egy bizonytalanság, azután a piacnak megvan egy technikai visszalendülése. A tegnapi nap egy ilyen tipikus turnaround Tuesday volt, tehát ez egy ilyen megforduló kedd, ez egy olyan jelenség a tőkepiacokon, ami az akkor történik meg, mikor hétfőn nagyon erősen bármilyen okokból egy eladási hullám indul a piacokba, akkor kedd általában egy ilyen turnaround Tuesday, majd szerdán csütörtökön általában meg lehet nézni, hogy ez tartsa a szinteket a hét, és a vásárlók újra visszajöttek, vagy pedig ez csak egy technikai rebound volt, és ugyanúgy már megy tovább az eladás szerdán, vagy csütörtökön. Tehát ezek mind ilyen rövid ingadozásai a piacnak, amit félre lehet söpörni, és azt mondani az embereknek, hogy ne foglalkozz ezzel, mert nem kell ennyire rövidre nézni a piacot, de annak egy oka van, hogy ő ennyire röviden nézi a piacot, és ezek inkább érdekel engem, mint tanácsadót is, hogy ez miért van így, mit nem beszéltünk meg, mibe beszélünk el egymás mellett, mibe értjük félre azt, amik az elképzelések. Tehát ezért ezek a jelek főleg nem is a piactól jönnek, hanem a piac váltja ki azt, hogy az ügyfél ad olyan jeleket, amire érdemes figyelni, hogy a portfólió mennyire van megfelelően összeállítva. És tovább is, a zene a globális piacokban nem Kínában zajlik, hanem a globális piacokon van egy olyan esemény, ami sajnos elég ilyen non-eventnek kezd alakulni, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon jelentős lesz az eseménynek a végeredménye, mert a német választás most a hétvégén, az tovább is nagyon fontos lesz az Európa jövőjének, tovább is nagyon fontos lesz az európai gazdasági fejlődéseknek, és úgy tűnik, hogy a globális piac ezt most teljesen félretaszítja, és ezzel nem is foglalkozik, még nem is Kínával foglalkozik a globális piac, hanem inkább azzal a kérdéssel, hogy ma szerda este Jay Powell milyen szerepet fog játszani, mert az ő szerepe elég lényeges. Most ugye az FOMC gyűlés, itt a központi bankoknak a gyűlése végén lesz a beszámolója, és az egyik oldalról az már nagy valószínűséggel látható, hogy az időtervet, hogy a tapering mikor fog elindulni, ezt halasztani fogja, és nagy valószínűséggel erről most nem lesz szó. Túl sok problémás paraméter van körbe, hogy ebbe belemenni. A másik kérdés az, hogy a kamatok emelése mikor indulhat el. A kamatok emelése akár elindulhat még abban az időben is, hogyha még a likviditás magas szinten a piacba tovább ömlik. Ha a beöntés a piacba megszűnne, akkor is a likviditás magas szinten még megmarad, tehát annak a likviditásnak a mérleg leépítése az egy következő lépés lenne, az nagyon, nagyon messze odabb van. És ezért hónap este érdekes lesz, hogy fog kommunikálni a tőkepiacra, mert két tény van. Az egyik, az infláció túl magas, és ez fontos lenne, hogy visszacsökkenjen, és tényleg csak átmenetileg maradjon fenn. Ez persze, hogy rossz hír mind azoknak a szervezeteknek, és azoknak, akik most, mind alkalmazottak, szembe szeretnének állni a vállalatokkal, és követelik a minél magasabb fizetés emelést. Csak ez egy nagyon veszélyes lépés lenne az infláció oldaláról nézve. Ez az inflációt gyorsítaná. Itt a kérdés persze, ez filozófinál lehetne, hogy mi van először, az infláció van először, és azon emelkednek a bérek, vagy a béremelés és az albérletek emelése, az gyorsítja meg az inflációt, tehát mind a kettő összefüggésben van. Tehát a piac erre sokkal jobban figyel, hogy hogy alakulnak az amerikai események, és tovább is a vita nagyon-nagyon erős, és ez egy fontos jel a piactól, tehát az, akinek most rövid időre befektetett portfóliójáról likviditásra van szüksége, és az a likviditás, az a tartalék, amit ő azután kézbe tud venni, független attól, hogy mit csinálnak a piacok, és hogyha koragának 20%-kal, akkor is nyugodt, hogyha ez a tartalék nincs meg, akkor érdemes ezt az tartalékot felépíteni, mert a paraméterek, amiket most látunk, az azt mutatja, hogy inkább volatilis, viharos, tehát ide-oda ingadozó, nem crashbe dőlő, hanem ingadozó piac előtt állunk, mert a nagy vita az adósság felső határral, az keményen zajlik, már azok a mondatok is elhangzottak, hogyha nem egyeznek meg a republikánusok és a demokraták, akkor akár még megvan a lehetőség és a veszély annak is, hogy a shutdown jön, és hogyha ez jön és túl sokáig tart, akkor megvan a veszélye annak, hogy a rating agentúrák leértékelik a legnagyobb adósát a világnak, a legnagyobb kötvénykibocsájtót, a US Treasury, az amerikai kötvényeket, ha az nagyobb kamat, ennek megint inflációs kihatása van, ha ott nagyobb a kamat, akkor ennek kihatása van a kötvényállományokra. Tehát ez egy olyan téma, ami mozgatni fogja a piacokat, de hát általában, mint mindig, aztán csodaként az utolsó előtti pillanatban, vagy az utolsó perc utáni pillanatban lesz egy ilyen hátsó szobában egy megegyezés, ami meg fogja emelni az adósági határt felfele. De ez elég intenzív harcnak tűnik, ami itt jön, pont azért is, mert Joe Bidennek az infrastruktúra programja az 3,6 billió, az is egy lényeges program, ő nagyon ragaszkodik ehhez, ő szeretné ezt a 3,6 billiót minden esetre megkapni. Persze ez azt jelenteni, hogy akkor ezzel ő ki tud menni a kirakatba, és ez előnyös neki. Az opozíció ezt meg akarja akadályozni, és azt mondja, hogy ezt nem engedem meg, de ők szeretnék, hogy a shutdown story legyen nekik az előnyük, ezt nem akarják a demokraták. Tehát itt egy érdekes harc előtt áll a piac, és ha megnézzük, hogy a tegnap miért szárnyalt a piac mindig keres valamit, amiért alá tudja támasztani azt, hogy egy napot legalább szárnyal. A központi bankoknak a pozitív megszólalása volt, a svéd központi bank, az indonéziai központi bank, az új-zélandi központi bank hétfőn kedden megszólaltak, hogy hosszú távra nézve ők úgy látják, hogy a kamatok alacsonyan maradnak. Biden és Xi bejelentették, hogy lesz egy konferencia, tehát ők beszélgetnek egymással. Ennek örvend a piac. A központi bankok gyűlése, az FOMC meetingről pozitív jelek jöttek, hogy az aktuális gazdasági paraméterek olyanok, hogy a központi bank a likviditás tovább is megadja a piacnak. Az Evergrande sztoriba a piacok észreveszik azt, hogy úgy tűnik, hogy a kínai kormány nem akarja engedni, hogy elsüllyedjenek, hogy elsüllyedjen a társaság, tehát megvan már az a pozitív remény, hogy nem lesz egy káosz csődbe menetel, hogy a lebonyolítás az érdekes lesz, az biztos, de ilyen káoszszerű csődbe menetel nem tűnik, és ezzel ki is lehetné még egyszer térni az Evergrande-re. Az elmúlt napokban több háttérinformációt néztünk meg, és azért Lehman Brothers paraméterekkel nem lehet összehasonlítani, a leginkább egy AIG eseménnyel, ami ugye 2008-ban történt, amikor a Lehman Brothers utáni dominó kockáknak egyik főszereplője Amerikában az AIG volt, és akkor ők kaptak egy részállamosítással egy hatalmas hitelt az amerikai államtól, és azután ezzel bele tudott szólni az amerikai állam abba, hogy milyen részeket kell eladni, milyen részeket kell lezárni, milyen részeket kell szétszedni. Tehát az AIG abból a szempontból nézve szét lett egy picit verve, szét lett szedve, és hasonló történhet itt az Evergrande-nél is. Mert ha megnézzük, akkor a veszteséget már a részvénytulajdonosok elkönyvelték. 85% mínusz csak az idén. Tehát ott már megvan a veszteség. A kötvénytartóknál mínusz 75%, ott is megvan már a veszteség. Tehát itt inkább ma abba az irányba megy a vita, hogy ne legyen egy default, ne legyen egy bedőlés nullába, hanem legyen egy megtervezett átstruktúrálása a cégnek, és azok, akik ma tartanak egy részvényt alacsony árfolyamon, annak legalább megvan a reménye, hogyha egészséges lesz újra a társaság, hogy ez a részvény újra helyre jön, vagy magasabb árfolyamokra emelkedik, de nem máró hónapra. Tehát ezért jó, hogy nincs meg az a mentés, hogy ez máró hónapra küldje vissza az árfolyamokat magas szintekre, nem, hanem ez maradhat ezen az alacsony szinten, aztán majd lassan helyre áll, de nincsen a 100% kiesés, és a kormány el tud egyet érni, hogy a veszteséget, ami a 300 milliárd eurót érinti, vagy dollár érinti, azt a befektetők és a kötvényesek nyelik le, de a kisbefektetők, akik várnak az 1,5 millió lakásra, azok nem fognak veszteséget szenvedni, mert azt a kormány Xi neki tudja rendelkezésre állítani, és ezt akár belpolitikailag is elég jól el tudja adni, hogy Xi a nagy tömegnek, a kis embernek a mentője, és ő így a lakásokat megmentette, és a nagy kapitalisták hát elfogadták azt, hogy nem volt egy teljesen 100%-os bedőlés default, ami ugye az intézményi befektetőknek nem is akkora katasztrófa, mert ők a könyveikbe egy ilyen kötvényt nem az aktuális árfolyammal kezelnek, hanem általában a kibocsátási árral, tehát 100-zal, és addig, amíg nincsen kijelentve, hogy egy csődbe menetel történt, addig nem feltétlenül szükséges az aktuális árfolyamokat bevenni a könyvekbe, és ezért a veszteség sincs egyelőre a mérlegbe. De ez egy teljesen más téma ugye a mérlegvezetés oldaláról. Ha megnézzük, akkor a Kínában is nem feltétlen az Evergrande a fő probléma, hanem inkább, ha megnézzük, akkor a kínai rendszernek a kis mozaikai, amik most összejönnek, ezek adják a problémát, és ez nem is Kínának a nagy probléma, hanem inkább a globális fejlődésnek. Tehát a radikális fellépése a szabályzónak már hónapok óta oda vezetett, hogy kialakult Kínánál egy negatív trend, és hogy ez meddig megy lefele, ez ma még nem látható. Közép-hosszú távra nézve a kínai piac, főleg a technológia szektorba nagyon-nagyon erős, és összehasonlítva a globális piacokkal Kína tovább is, a következő évtizedeket nézve sokkal jobb helyzetben van, sokkal jobb pozícióban van, egy gigantikus piac előtt áll, csak hogyha a tech szektort vesszük kézbe, és az elektronikus fizetőeszközöket 1,5 milliárd ember egészen más piacot reprezentál, mint az amerikai piac, mint az európai piac, tehát ez nem kérdés, de rövid távra a bizonytalanság tovább is megmarad, és ez kihat persze a globális növekedésre, ez kihat a nyersanyagokra, és ez az, amit a többi piac sokkal erősebben érez, mint akár a kínai piac. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor az várható pillanatnyilag, hogy inkább a volatilitás az növekszik, ami azt jelenti, hogy megvan elég indok azért, hogy akár heti szinten is a hangulat forduljon. Ez fontos azoknak, akik túl rövid időre gondolkoznak, ezt át kell gondolják, hogy mennyire passzol ez a timeline, mert nem éri meg olyan likviditást, ami rövid időre szükséges, ilyen helyzetbe kockáztatni. A másik oldalról pedig azok, akik egészséges portfóliót építenek fel, pont a volatilis időszakokban lehet ideálisan pozíciókba belevásárolni, akár rendszeresen, akár itt-ott kvázi mazsolázni is, hogyha egy pár iparág nagyon erősen mély árfolyam szintekre van küldve. És az, amit Kínában sokat hallottunk, ez az úgynevezett common prosperity, ez a vagyon oldaláról jólét pozicionálása, vagy jólét felépítése a tömegnek, ezt a piac, a nagy tech cégek kezdik beárazni maguknak, mint egy plusz adót. Tehát azt mondják, hogy oké, hogyha ez szükséges, hogy a kínai államnak a forgalomból, a nyereségből valamekkora részt kell adományozni, vagy ajándékozni, akkor ez olyan, mintha egy adót kellene fizetni, ez előbb-utóbb be fog szivárogni az árakba, előbb-utóbb ezt a fogyasztó fogja megfizetni, és így a piac minden új helyzetet nagyon gyorsan tud kezelni, tehát az első lépésben az idén ez még egy meglepetés volt, de hogyha megnézzük a következő éveket, a következő köröket, akkor ezt a piac nagyon hamar beemészti és beépíti úgy, minthogy ez mindig itt lett volna, és az árfolyamok ezt újra le fogják képezni. Ezzel remélem, hogy a mai napra is sikerült egy pár olyan gondolatot adni, ami segít higgadtan, nyugodtan, távolról nézve kezelni a piaci fejlődéseket. Egyik oldalról ideális esetben nem naponta nézni. Ez egy privát befektetőnek nonsense, de hát miért figyelnek sokan fel? Azért, mert persze, hogy a hírek, amikor csak megvan a lehetőség, a média, ezekre ráugrik, mert hát nekik csak egy érdekük van, ha van esemény, ami miatt az emberek megveszik az újságokat, nézik a televíziót, a híreket, akkor ezeket kell kürtöljék. A fontos, mint befektető, hogy mi ezt tudjuk, hogy zajlik, és távol tartani magunkat ezektől az emocionális mindennapi hullámvasútoktól. Tehát kellemes kávét, nyugodt napot, jó tárgyalásokat kívánok mindenkinek, és a viszonhallásra a hónap reggeli Kávézatsz podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.